Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozás mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa, és Szupán Márton, a PEAK alapítója van itt a stúdióban. Rövid hírek, ugye, ilyen nyári, könnyű, sok milliárdról, nagy sikerekről, nagy kockázatokról, szomorú eredményekről, tesztekről, mindenféleről beszélni.
Igen, ilyen hullámvasút lesz, igen, ez a mai.
Honnan, Nubank?
Hát indulhatunk akár onnan. Azt hoztam, Nubankot sokszor hozzuk, meg a PayPalt is sokszor hozzuk. Viszont ilyen Starbucks még nem volt közöttük. És most úgy néz ki, hogy azért a Nubank egészen szépen legyűrni látszik, a PayPalt azért nem drasztikus ez előny. De cégértékben arról van szó, hogy a Nubank egy Brazíliából indult dél-amerikai neobank, gyakorlatilag a dél-amerikai kontinens résznek a revolútja, hogyha úgy tetszik. Nagyjából 10 éve indultak el, 2013 vagy 11. Warren Buffett fektetett be $500 milliárd a tőzsdére lépésük előtt, aztán tőzsdére léptek, és akkor egyébként az az érdekes, hogy most érték el az IPO-kori árfolyamot. Tehát ők nagyon jól elkapták ott a Covid utáni hullámban a bevezetést, tehát azért a nagy öreg tudja, hogy mikor kell betolni. Igen. És ezzel együtt, ugye, ami az érdekes, hogy most dolgozott le egy nagyon nagy esést, de minden esett, ugye erről az elmúlt néhány évünk az erről szól gyakorlatilag, hogy nem csak a finom tech piac esik, az elmúlt egy év meg arról szólt, hogy hogyan szárnyal minden, főleg ami AI, meg technológia, stb. És ezért azt is érdemes látni, hogy a PayPal viszont egy óriási lejtmenetben van. Tehát a PayPal gyakorlatilag 4-szer ilyen értékes cég volt, körülbelül talán $300 milliárd volt a teteje, tehát ez majdnem 5-szer ennyire értékes volt. Egyébként nagyon alul értékeltnek is tartom én személy szerint, meg ezért több elemző, aki talán mondjuk a részvénypiacokhoz kicsit jobban ért nálam a PayPalt. És egyébként érdekes módon azért a Nubankot sem tartják túlvetnek, túlértékeltnek. Tehát vissza a címünkhez, vagy az eredeti felvetéshez, a Nubanknak a piaci kapitalizációja, mint tőzsdén jegyzett cég, lehagyta, maga mögé utasította a PayPalt, és egy fintech.hu-s cikkben ezt néztük meg. Nem olyan hosszan, egy pár percben, hogy mi történt, hogy indult a PayPal, ugye Elon Musk-nak is benne volt a keze, Peter Thiel-nek is benne volt a keze, PayPal Mafia, erről a könyv is jelent meg, rádióadásunk is volt talán az első között, igen.
Bogaráztam, akkor jó voltok, rögtön rákerestem, hogy az ott följön az oldalon, az legalább 8 éves volt, 7-8
igen,
éves, vagy
igen, lehet, igen, hogy... igen, durva, úgyhogy akkor létezett Nubank is, csak annyira nem tudtunk róla. És akkor megnéztem, hoztam egy pár izgalmas, az én számomra izgalmas mutatót, szerintem azért egy-kettő biztos izgalmas lesz a hallgatóknak is. Ebből azért az látszik, hogy elég erősen árazzák a Nubankba az újító szellemet és a nagy növekedést. Gyakorlatilag egyetlen mutatóban jobb egyébként azok közül, amiket én hoztam. A Nubank, az pedig az év per év alapú növekedés. Ráadásul kérdezően, hogy nem találtam év per év alapú növekedést itt hirtelen, amikor összedobtam ezt a néhány számot a Nubanknál, úgyhogy ez a 64%-os növekedési ütem, ezt képzeld el, hogy ez a tavalyi év utolsó negyedéve és az idei év első negyedéve közötti negyedév per negyedév alapú növekedés, tehát ez drasztikus, az év per év alapú, az valószínűleg még durvább ennél. Ezzel szemben a PayPalnak az év per év alapú növekedése 7,2%, tehát mondjuk
négyszer annyi ügyféllel.
Négyszer annyi ügyféllel, tehát nyilván ez azt is jelzi, hogy a föld lakossága véges, az ügyfélkör, potenciális ügyfélkör véges, tehát nyilvánvalóan egy ilyen ellaposodó növekedési görbét láttunk egyébként minden cégnél, de az is tény, hogy a Nubank ennek a növekedési görbének azért azt nem mondanám, hogy az elején jár, ugye 100 millió ügyféllel rendelkezik a Nubank, tehát azt nem gondolnám, hogy ezt meg 10-szerezi. mert alapvetően egy regionális szolgáltató. A régiójában nagyon jó, a régiós sajátosságokra nagyon erős választ ad, de nem gondolom, hogy az Európai Unióban így van, letarolná a Revolutot mondjuk, vagy, a, vagy a, az ázsiai régióban letarolná az Alipét, vagy a WeChat-pét.
Azért az jutott eszem, és ezt lehet, hogy tudod, és ezt is bogaráztad, hogy azért a Nubank ügyfelek, azok Nubank ügyfelek. Szerintem ők más neobankban, vagy fintech cégben nem nagyon vannak benne, mint ügyfél, azt gondolom. Amíg egy PayPal ügyfél, az legalább még lehet, hogy 2-3-ban éri.
Más, így teljesen igazad van egyébként, vontam le ezt a következtetést, mert így nem raktam bele a kis felkészítő anyagba, de teljesen jogos, amit mondasz, alapvetően azért a PayPal az úgy tudott nagyon sok ügyfelet gyűjteni, hogy amikor fizetsz online, akkor regisztrálnod kell egy PayPal accountot, és már is PayPal ügyfél lettél, és érdekes módon mérik az aktivitást is, mert egyébként, hogyha aktív ügyfélnek számítasz, akkor, hogyha fizetsz, tehát, hogyha vásárolsz valamit online, és PayPal-on keresztül fizetsz, akkor te aktív
ügyfél. Már benne ügyfél, vagy a 427 millióban.
Így van. Tehát azért van itt egy kis torzítás, ez tök jogos egyébként, hogy nem elsődleges. Így van, és a Nubanknál meg az az érdekes, hogy kifejezetten ugye egy nagyon-nagyon durván alulbankolt Brazíliában indultak el, tehát 2013-ban Brazíliában a bankszámlával nem rendelkező felnőtt lakosság az 50% körül volt, vagy még magasabb volt annál valamivel, és ebbe a piacba harapott egy óriásit a Nubank, és hát igazán komoly kihívó nélkül vannak kihívók, de szerintem, hogy az összes többi dél-amerikai neobankot összeadjuk, akkor nincs annyi ügyfelük,
mint a Nubanknak. Az óriási nyereség be kell, hogy jöjjön töredék millió ügyfélből, mint mondjuk amennyi a PayPal-nak van.
Így van. Hát, és ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként szerintem, ugye itt, hogy konkrétan szemszerűsítsük, 8 milliárd dolláros árbevételre 1 milliárd dolláros nyereség jut. Ez szerintem egyébként még nem is kirívó. Tehát a 100 millió ügyfelet, hogyha az azt jelenti, hogy 10 dollár nyerőjük van egy ügyfélen egy év alatt, az nem extrém. Tehát ennél egy kereskedelmi
bank... Ugyanúgy aránylik, mint a PayPal-nál, ott is 1-8-hoz. Egy az egybe ugyanúgy.
Így van, ez tök igaz. Ez 1-8-hoz és ráadásul ügyfélszámban is egyébként, mert körülbelül 4-szerese a nyereség és 4-szerese az ügyfélszám. De pont azért mondom, pont amit te hoztál be, hogy a PayPal azért egy másodlagos ügyfél, és sokkal lazábban kötődik az ügyfelekhez, tehát kevesebb helyen tudja te charge-olni az ügyfelet. Ezért én azt gondolom, hogy a Nubankban még egy ügyfélre jutó bevételben és nyereségben is óriási tartalék van. Tehát ami, és valószínűleg ezt ára, nem valószínűleg, nyilvánvalóan ezt árazza a piac. Azért a részvény árfolyam az mondjuk, hogyha egy ilyen paper elmutatót, ugye price per earning mutatót megnézzük, ami azt mutatja meg, hogy a részvény árfolyam hogyan aránylik az egy részvényre jutó árbevételhez, akkor drasztikus eltérést láttunk. De hát ez egyébként pont úgy aránylik egymáshoz, mint a két cég árbevétel, mert az értékeltség az körülbelül hasonló. Picit megelőzte, fél milliárd dollárral volt a keddesti zárás szerda reggeli amerikai nyitás esetében a két cég értéke egymástól. Tehát egy 52-es PER-rátát láttunk a Nubanknál, ami magas nagyon, és egy 15-öset láttunk a PayPal-nál, ami egyébként meg viszonylag alacsony, tehát a tech cégeknek az alsó régiója, tehát alapvetően a PayPal-nak az árfolyamában is van még tartalék.
Na most akkor azt áteveznék, és akkor azt mondanám, hogy az elmúlt 2 percedet attól félek, hogy a legfrissebb PISA-teszt tanúsága szerint a fiatalok, az OECD-s fiatalok
nem értették.
Nagy része a szem elvesztette a fonalat.
Valószínűleg igen, de ez azért is lehet, mert nem használják a PEAK parent and child solution-jének a financial wellness megoldását, ami nagyszerűen elmagyarázza akár 7-8-9 éves gyerekeknek is, hogy mi az a PPRM, még mi az a tőzs, de mi az a részvény. Egyébként tényleg nagyon szuperül haladunk ezzel a megoldásunkkal.
Szükség van rá.
Ráadásul ezt hiperpersonalizáltan tesszük, képzeld el, hogy egy olyan AI modellt fejlesztettünk itt az elmúlt fél évben egyébként, ami olyan példákat hoz, amik a preferenciáit, tehát hogyha te egy 12 éves kislány vagy, csak hogy nagyon messze elvezünk a valóságtól, és nem tudom, Cristiano Ronaldo a kedvenc focistád, és szereted a rózsaszín pónikat, akkor a paperrel mutatott, és így van, így magyarázza el neked. Sőt, azt is alapul veszi, hogy egyébként korábban milyen válaszokat adtál, mennyi leckét végeztél el. Ez egy elég úttörő dolog, de vissza ide a... És hát megmondom őszintén egy kicsit, nyilván, hogyha a társadalmi oldalról nézzük, akkor nagyon szomorúan vettem, vagy vettük itt a szerkesztőségben, vagy akár az egész PIK csapatban ezt a PISA teszt eredményt, de egyébként, mint solution provider, még nagyon örültünk neki, mert...
A terméknek helye van.
Fura lett volna, hogyha az jön ki, hogy mindenkinek tökéletes a tudása, akkor ezt a pár százmilliós fejlesztésünket kidobhattuk volna a kukába. De hát így inkább ráléptünk a gázra. Szóval PISA teszt.
Pénzügyi műveltség, és nem csak mi vagyunk rossz helyen, hanem sokan mások is.
Hát mindenki rossz helyen van igazából.
Hát így is lehet mondani.
Az OECD-nek ezek a különböző felmérései úgy működnek, hogy meghatároznak, van egyébként felnőtt lakosságnak szóló pénzügyi tudatosság felmérés is, ott is nagyon rosszul teljesít majdnem minden ország egyébként. Szóval úgy néznek ki ezek, hogy a 100-as skálán meghatározzák azt, hogy mi az, ami ahhoz biztonságos, hogy biztonságosan éjjel.
És nyilván ez ne dugd a fejed a mikróba.
Nem, na, hát körülbelül.
Tól egészen.
Körülbelül egyébként, igen. És ez valahol egyébként ilyen 70 pont környékén van. PISA teszt egy picit más, most a felnőttek pénzügyi edukáltságáról beszélek, és akkor visszakanyarodunk a PISA tesztre, ami ugye 15 éves gyerekeknek a különböző kompetenciáit méri föl. De ugye a felnőtt OECD országok felnőtt lakossága esetében 70% pontos eredmény az, ami ezekben a felmérésekben biztonságos szintet jelent. Az EU-s átlag 59.
Bizonytalanságban
élünk. De hát ez tök jól mutatja a devizahiteles helyzet, és nem csak Magyarországon volt devizahiteles helyzet, hanem sok környező országban.
A csokos helyzet.
A csokos helyzet, és sorolhatnánk egyébként ezeket azt, hogy amikor külföldön fizetsz és devizában akarják levonni, akkor tudod-e, hogy amikor megkérdezik, hogy a kártya devizáját, vagy az adott ország devizáját kell leválasztanod, akkor mit választasz, mert ha nem ezt választod, akkor lehet, hogy egy 6%-os spreaddel váltják le a pénzedet, és akkor sorolhatnánk ezeket, és ugye ezekből jön aztán ki az, hogy ez meg egyébként pont egy amerikai szám, hogy egy felnőtt amerikai lakos, képzeld el, hogy éves szinten $1817 bukik a pénzügyi műveletlensége miatt, és ez ebből fakad, ebből a gapből, tehát azért az OECD nem riogatva mondja ki azt, hogy a 70% a biztonságos, becsúszol alá, akkor, és ezt tényleg PISA teszteztünk, Magyarország nagyon, nagyon izgalmas, EU átlag fölött teljesítünk az elméleti pénzügyi tudásban. Igen, volt egy pár adással ezelőtt.
De amikor ez gyakorlatra kell fordítani, akkor nem működik, igen.
Tehát tudjuk, de nem tudjuk, vagy tudjuk, de nem használjuk. Elképesztő számomra ez egyébként a legrosszabb kombó, nem? Tehát ennél sokkal jobb az ilyen buta tudatlanság, de amikor tudjuk, és nem használjuk. Na mindegy, szóval PISA teszt.
20 ország, 14 OECD tagállam, 15 éves tanulók pénzügyi műveltsége, és akkor, amit azt mondta, csak azért akartam ezt közbevetni, hogy honnan, hová, és mennyit bukik egy amerikai. Tehát a fiatalok a PISA teszt szerint azt nem tudják megmondani, amikor bemennek a boltba, hogy mondjuk akkor darabra vegye, vagy kilóra, azt a két árat hogyan vetítse egymásra, hogy vetítse egymásra mondjuk a két kilós árat, hogy hasonlítsa össze. Tehát egy egyszerű vásárlásnál bukik, csak így ezt van. Akarom mondani.
Abszolút. Abszolút. Itt igen, hoztunk egy ilyen példát, hogy már az problémát okoz sok esetben, hogy azt megmondják, hogy mondjuk a kilós krumplit, a kimért kézzel összeválogatandó krumplit érdemese venni, vagy az előre csomagoltat.
Igen.
Mondjuk egyébként ezen azért drasztikusan segít, ezt valószínűleg felismerték. Nem tudom, hogy külföldön ez hogy van, de most pont hétvégén kiugrunk, majd Bécsbe jól megnézem, hogy ott mi a helyzet. Ausztria egyébként elég jól, egészen jól teljesített, azért a legjobban, de egész jól teljesített, úgyhogy lehet, hogy ott erre nincsen szükség. szükség. De hogy azért Magyarországon, hogyha most visszagondolsz a legutóbbi vásárlásodra, a kis árcímkének az alján ultra pici betűvel, igen, amit ugye egy Gen Z, Gen Alpha biztosan nem néz meg, mert borzasztóan siet valahova, és mellette számolni sem tud. Ki van írva azért a kilónkénti ár, tehát igen, azt...
Ott van, csak...
Csak a kacsacsört kéne a megfelelő irányba oda tenni, lehet, hogy az sem megy. De hogy nagyon izgalmas, ahogy a PISA ezt felosztja, ezt az egészet. Ugye több mindent mérnek a pénzügyi edukáltság, az egy opcionális, úgy opcionális, hogy nem a gyerekek választják, hanem az egyes ország mondja meg, hogy beteszi-e a PISA tesztbe, vagy nem teszi be. Magyarország most tette bele először. Három kategóriára bontja gyakorlatilag, és ez ilyen tök szemléletes szerintem, ilyen thresholdokra bontja az eredményeket. Azt mondja, hogy megmutatja, hogy hányan teljesítették, mekkora arányban teljesítették 105-ös szintre, mekkora a közepes teljesítmény, tehát a 2-es, 4-es, és mekkora az alacsony teljesítmény, az 1-es, aki gyakorlatilag
aki
pénzügyi analfabéta. Hát, jó, most nem, hát jó, nem jó, tudja. Van. De hát kacsacsört biztos nem tudja a jó irányba tenni, vagy ilyen 50-50, és akkor 50-50, igen.
Az izgalmas, hogy Hollandia, Belgium, azt mondjuk azt gondoltam, hogy ők ott nagyon elől vannak, ugye?
Igen, ott.
Aztán
De úgy vannak elől, hogy ott is csak 10, tehát a Hollandia az első EU-s, a legjobban teljesítő EU-s ország, és számomra megdöbbentő az, hogy mindössze a holland gyerekek 19%-a teljesített 5-ösre, és 18%-a 1-esre.
Igen, tehát szélsőséges.
És szélsőséges, igen, mert egyébként a 19-5-ös az 19% 5-ösre teljesítés az a legjobb, de 18% legrosszabbra, vagy 1-esre teljesítés, az meg a második legrosszabb. Tehát, hogy most vannak elgondolásaim, hogy ez, hogy miből fakadhat ez. Ezt majd kifejtem neked a műsor után. De hogy nagyon izgalmas ez, és tippelje minden hallgató most magában, és aztán mondjuk is, a legrosszabb az alacsony teljesítményűek tekintetében Norvégia 22%-kal. Egyébként nem a legrosszabb ország, mert 11% itt a rang, azért csalóka a rangsor, mert gyakorlatilag csak a kiemelkedő teljesítményt veszik alapul, és azt szerint rangsorolnak. Norvégiát emelném itt még ki, 11% kiemelkedően teljesít, de 22% elbukik. Tehát, hogy pedig Norvégiát, ezt úgy tartjuk számon, hogy ilyen extrém fejlett.
Nagyon nehezett hallgatóként ezt követni, szóval érdemes a fintech.hu megkeresni a cikket. Egy a lényeg, hogy rengeteg ország, fejlett országok és 15 éveseknek egy 10-20%-a tudja, szinte minden országban lehet ezt mondani, és 10-20% meg tök analfabéta. És a közepe meg ott van, és az ingadozik, mondjuk a magyarok ott a alsó egyharmadban tanyáznak ebbe az egészbe. Szóval ez nem nyerő.
Ne is van előttünk tér, és most ezt nem tudjuk itt szerintem kibontani, de visszautalni számtalan előző adásra, ahol elmondom, de évek óta szerintem az első évünkben elmondtam, hogy pénzintézeti szektornak óriási felelőssége van az edukálásban, és ha már be lehet vezetni bankadót, különadót, extra profitadót, aztán még újabb bankadókat, stb., amivel nyilván ez egy költségvetési kérdés. Hát most nem ezt akarom challenge-elni, hanem hogyha lehet ilyen módon forszolni egy pénzintézetet, akkor nem értem, hogy miért nem lehet. Miért nem lehet hozni egy olyan jogszabályt, hogy ügyfelenként évente 8250 forintot el kell költeni edukációra.
Értelmesen.
Így van.
Jó, szóval lényeg az, hogy, és erre van egy percet, hogy a Revolut használatára a fiatalok tulajdonképpen kvázi ezt mondja ki, ugye ez a...
Így van.
Nem alkalmasak, tehát egy Revolut használat az már meghaladja ezt a fajta intelligenciát az igen, átlag fiatalnál.
Az EU-s fiataloknak a 10-20%-a képes megfelelően használni a Revolutot úgy, hogy tudatában is van annak, hogy mit
csinál.
Igen.
Oké.
Valószínűleg 10-20%-a meg lehet tölteni, sem tudja az applikációt.
Szuper Márton Pik, jövő héten találkozunk, az érdekességek, az információk, a táblázatok, ez a táblázat is ott van a fintech.hu. Köszönöm.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.